Köszöntöm az Aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Rihárd. Vendégünk ma este Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család, ifjúság és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára. Kezdjük, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye február közepén a házasság hetében járunk, ami talán jó apropó lehet nekünk itt most ebben a műsorban mindenképpen arról, hogy egy picit beszéljünk a családról és a családtámogatásról. Mi az, ami az elmúlt időszak családtámogatási lépéseiből egyértelműen bevált, látható, hogy bevált.
Tehát, hogyha a házasság heténél tartunk éppen, és a házasság hetében járunk, akkor talán kezdem a házasságkötésekkel. Hogyha azt nézzük, hogy hogyan alakult a házasságkötéseknek száma az elmúlt időszakban, akkor láthatjuk, hogy 20 éve nem volt ilyen magas a házasságkötéseknek a száma. 20 éves csúcson van ez a szám. Egyre többen kötnek Magyarországon házasságot, egyre többen választják ezt az együttélési formát. Emellett egyre többen vállalnak gyermeket is. Hogyha átlagosan nézzük, hogy egy-egy családban hány gyermek születik, akkor ez az arány is folyamatosan növekszik. Tehát ilyen értelemben a visszaigazolások egyfelől pozitívak demográfiai szempontból, tehát azt a célunkat, amit kitűztünk, hogy megállítsuk a népességfogyást Magyarországon, ami valóban drámai volt az elmúlt évtizedekben, ezt nem értük még el, de ehhez fontos lépéseket tettünk már meg, hiszen ezek az új adatok mindenképpen ebbe az irányba mutatnak. A másik oldalon pedig, hogyha megnézzük azt, hogy hogyan élnek a magyar családok, hogy azok, akik gyermekeket nevelnek már, azok milyen körülmények között élnek, milyen támogatást tudnak igénybe venni, milyen az anyagi helyzetük, akkor ott is abban bízom, hogy minden gyermeket nevelő család azt érzi, hogy minden korábbinál több támogatásra számíthat. Legyen itt szó akár az otthonteremtésről, legyen szó akár az ingyenes tankönyvellátásról, az ingyenes gyermekétkezésről, vagy éppen a családi adókedvezménynek a folyamatos bővítéséről.
Egyébként mit gondol, hogy amikor valaki mondjuk családot alapít, akkor mennyire gondolja ezt végig tudatosan? Tehát tényleg ezek ön szerint ott vannak a döntésekben fontos tényezőként? Meghatározó tényezőként?
Azt gondolom, hogy igen. Természetesen a gyermekvállalás, a családalapítás az egy nagyon-nagyon fontos érzelmi döntés. Ez elsősorban arról szól, hogy két ember, aki szereti egymást, közösen igent mond egy új életre, és arra vágynak, hogy közös gyermekük legyen. Ez a legfontosabb. De bizony úgy van az, akár az első gyermek születésének az időzítésénél, akár amikor azon gondolkodik a pár, hogy vállaljanak-e egy második, harmadik, negyedik gyermeket, akkor azért mondhatjuk azt is, hogy előkerül a kockás papír, akkor azért elkezdenek számolgatni, hogy belefér-e ez most, van-e hova születnie annak a gyermeknek, tudnak-e olyan körülményeket biztosítani számára, amit szeretnének, és hogy vajon hogyan fogják tudni felnevelni hosszú távon is, hiszen a gyermekvállalás egy életre szóló döntés. Tehát igen, azt hiszem, hogy ezek a kérdések számítanak.
Mi az, ami nem vált be a családtámogatási intézkedésekből, vagy amikről az látszik, hogy nem látszik a hatásuk még, mert talán annyira közel vagyunk hozzájuk?
Itt egy nagyon-nagyon nagy fába vágtuk a fejszénket. Hogyha belegondolnak a kedves hallgatók abba, hogy Magyarországon 35. éve fogy a népesség, évről évre minden évben fogyunk, közel 10%-kal csökkent az élet a 35 vagy 3,5 esztendő alatt már Magyarországnak a népessége, akkor azért azt a célkitűzést meghatározni, hogy mi szeretnénk ezt a folyamatot megállítani, ezért nagyon ambiciózus, és nem is megy egyik napról a másikra. Ez egy nagyon hosszú folyamat, és apránként tudunk ebbe az irányba lépni. Tehát itt még nem tudom azt mondani, hogy egy olyan áttörést értünk el, hogy már hátradőlhetnénk, és nyugodtak lehetnénk, mert Magyarország lakosságának, népességének az ilyen formán való hosszú távú fenntartása már megoldott lenne. Ezen a területen még mindig fontos lenne, hogy javulás történjen. Mondhatom azt is például, hogy a gyermekvállalás időpontjának a kitolódása megint egy olyan helyzet, ami bizony, hogyha társadalmi szinten nézzük, nyilván vannak az egyéni családok, de hogyha társadalmi szinten nézzük ezt a jelenséget, ami nem egy magyar sajátosság, ez nemzetközileg így van a fejlett demokráciákban, mondjuk úgy, akkor bizony ez azzal jár, hogy sokszor nem tudják a gyermekvállalási elképzeléseket teljesíteni ezek a fiatalok, vagy ezek a már nem olyan nagyon fiatal párok, hogyha később vágtak ebbe bele, és bizony erre nem árt felhívni a figyelmet, hogy van a termékenységnek egy olyan időszaka, ami egy idővel biológiai értelemben aztán megszűnik.
Mettől meddig terjed a kormánynak a lehetősége, a felelőssége, hogy ezt támogassa, segítse, ösztönözze? Mettől meddig szólhat ebbe bele a kormány?
A gyermekvállalás az egyik legbensőbb döntése egy családnak. Itt ebbe beleszólni nem lehet, nem is szabad, nem is lehet, nem is szeretnénk, nincsenek is ilyen elképzeléseink. Tehát ezt mindenki maga dönti el, illetve mindenkinek ez a saját személyes belső családi ügye. az a mi feladatunk, én úgy gondolom, hogy megteremtsük azokat a körülményeket, amelyek az akadályokat segítenek legyőzni. Tehát, hogyha valaki gyermeket szeretne, hogyha egy házaspár vagy egy pár azon gondolkodik, hogy ők családot szeretnének alapítani, akkor annak ne az legyen az akadálya, hogy nincsen munkájuk, ne az legyen az akadálya, hogy nem tudják bölcsődében elhelyezni a gyermeket, ne az legyen az akadálya, hogy nem tudják, hogy miből fogják azt a gyermeket eltartani, miből tesznek az asztalára majd enni, vagy miből vesznek neki éppen új tornacipőt. Tehát ezeket a típusú segítségeket szeretnénk megadni, illetve a másik ilyen nagy terület az a munka és a család egyensúlyának a kialakítása, hogy amikor mondjuk egy fiatal, itt elsősorban a nőkre gondolok, egy fiatal nő azon gondolkodik, hogy ő majd akkor mikor vág bele itt a gyermeknevelésbe, gyermekvállalásba, akkor ne érezze azt, hogy ő neki le kell mondani a teljes egészében a munkájáról, vagy a karrierjéről, vagy a hivatásáról.
Melyik ezek közül, ami ma még ön szerint akadályként jelen van?
Én úgy érzem, hogy a női munkavállalásnál, ahol egyébként mindenkori csúcson van a női foglalkoztatottság, rengeteget nőtt már itt is, vagy nagyon pozitív irányba alakult a helyzet. Itt úgy érzem, hogy a részmunkaidős, vagy az atipikus foglalkoztatottsági formáknak az elterjedése, elterjesztése, az még egy hátralévő feladat, hiszen itt nem csak az egészen pici gyermeket nevelőkre kell gondolni, hiszen sokan 3 éves korig otthon is vannak a gyerekükkel, de lehet, hogy ott van egy 5-6-8-10 éves gyermek, aki bizony, vagy akik, hogyha többen vannak, azért még komoly napi szintű feladatot jelentenek egy édesanyának, és ilyenkor nehéz az, hogyha 8 órában kell fizikailag jelen lenni a munkahelyén, plusz beleszámítjuk az utazási időt, akkor az, hogyha a családjától távol kell töltenie napi szinten mondjuk 10 órát valakinek, az nagyon-nagyon nehéz, hogy utána hely tudjon állni ugyanúgy fizikailag és lelki értelemben is a gyermekei mellett.
Van ötletjük a megoldásra?
Igen, most indítunk olyan fejlesztési forrásokból induló pályázatokat is a Nemzetgazdasági Minisztériummal közösen, amelyek egyfelől van az NGM-ben is, meg nálunk is olyan pályázatok, amelyek egyfelől célozzák a munkaadókat, és azt szeretnénk elérni, hogy minél inkább használják ezeket a nem hagyományos, atipikus foglalkoztatási formákat. Hangsúlyozom, itt nem csak részmunkaidőről van szó, hanem távmunkáról, tehát otthonról végezhető munkáról is, vagy éppen a munka megosztásról a különböző munkatársak között, vagy az elcsúsztatott munkavégzésről. És a másik oldalon pedig, hogy készítsük föl arra ezeket az érintett hölgyeket, nőket, édesanyákat, hogy alkalmasak legyenek erre a munkavégzésre. Hiszen azért nem minden munkakörben lehet távmunkából dolgozni például, és lehet, hogy valakinek van egy végzettsége vagy képzettsége, és egy pici ráfordítással, egy pici további tanulással, tanfolyammal fel tudjuk készíteni arra, hogy aztán egy más típusú munkakörben tudjon ebben az időszakban dolgozni.
Hogy érzi, mennyire anyagi természetűek azok a kérdések vagy problémák, amik ma esetleg akadályként nehezítik ezt a folyamatot, vagy amik, ugye beszéltünk néhány eredményes lépésről is, vagy amik esetleg segíthetik. Szóval mennyire anyagi természetű ez a kérdés?
Én úgy érzem, hogy anyagi értelemben nagyon sokat adtunk az elmúlt 6, lassan 7 esztendőben. Itt az, hogy a családi adókedvezményt bevezettük és folyamatosan bővítjük, gondoljon bele, hogy ma már egy 3 gyermekes családban, vagy egy nagy családban Magyarországon, hogyha mind a két szülő átlagos jövedelemmel rendelkezik, akkor sem fizetnek személyi jövedelemadót, tehát itt egy 660 000 forintos bruttó bérről beszélünk, ami után egyáltalán nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, és ez egy nagyon komoly lépés volt. Ez nagyon jelentős mértékben tudja növelni az anyagi mozgásterét a gyermekes családoknak. Az, hogy a csókot bevezettük, ami nemzetközi szinten is egy egyedülálló kezdeményezés, azért az egy olyan 10+10+, akár 5 millió forintos mozgásteret tud adni a családoknak, ami korábban nem volt. Ezzel otthonhoz tudjuk segíteni őket, az anyagi mozgásterüket tudjuk növelni. Az, hogy ma már a gyerekeknek a nagy többsége bölcsődében, óvodában ingyenesen étkezik. A teljes alsó tagozatban ingyen kapják meg a több 10 000 forint értékű tankönyveket a gyerekek. Ezek mind-mind olyan lépések, amelyek az anyagi mozgástérben nagyon sokat jelentettek. Tehát én úgy gondolom, hogy itt nagyon komoly lépések történtek már, és nyilván nehéz azt mondani, hogy mi az elég, és mindig lehet még többet adni, de én inkább azt gondolom, hogy ezekkel a szolgáltatási típusú intézkedésekkel, ezeknek a munkavállalási lehetőségeknek a bővítésével, és még egyet mondok, a családbarát mentalitásnak a fejlesztésével, a valódi családbarát országnak a kialakításával tudunk igazán sokat segíteni még.
Mi hiányzik ehhez? Ugye családbarát munkahelyről szoktunk hallani, ugye rendszeresen különböző tanácsadó cégek kihirdetik a legcsaládbarátabb munkahelyeket Magyarországon, vagy kiválasztják őket, nyilván ennek van egyfajta szempontrendszere. Mi kellene még ahhoz, hogy Magyarország ön szerint családbarát legyen?
Egyfelől az, hogy ez ne csak azoknál a munkahelyeknél, vagy ne csak azokon a helyeken valósuljon meg ez a szemléletmód, amelyek éppen egy díjra pályáznak, és ott is esetleg csak egy gyakorlatban, és nem a teljes mentalitásban, hanem a legkisebb településen is, a legkisebb közösségben is, és a legkülönbözőbb területeken is érvényesüljön az a szempont, amit én családbarátnak nevezek, ami egyrészt arról szól, hogy megbecsüljük azokat, akik gyermekeket nevelnek, és valóban tiszteljük őket, és értékeljük azt, hogy ők ilyen értelemben a társadalom számára is hasznos dolgot tettek azzal, hogy gyermeket vállaltak, és ez a mentalitás érvényesüljön mindenhol. Odáig megyek, hogy akkor, amikor az ember egy gyermekes családot lát, akkor alapvetően ez az érzés kerítse hatalmába. Szerintem ez lenne az igazán családbarát mentalitás, és nyilván, hogy ez lehetőségekben, meg fizikai szolgáltatásokban is nyilvánuljon meg, és hogy legyen ez jelen, mondom, az ország minden részén, akár kis településeken is. Tehát én ezt tartanám ez egyik ilyen nagyon fontos dolognak. A másik pedig az, hogy ne csak a kisgyerekes családokra gondoljunk, hanem gondoljunk itt az idősebbekre is például. Tehát számomra a családbarát gondolkodás, a családbarát mentalitás az nem csak egy kisgyermekes családot jelent, hanem bizony azt is, hogy ott vannak a nagyszülők, akik ugyanúgy a családnak a részét képezik. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy különböző generációknak az együttélése a család, és ezt a különböző generációknak az együttélését, mint közösséget támogatjuk. Tehát talán mondhatom azt is, hogy az egyénre szabott, individualista, csak az egyéni érdekeket a szem előtt tartó és középpontba helyező megközelítés helyett van ez a közösségi típusú megközelítés, amikor azt mondjuk, hogy ezt a közösséget, a családot szeretnénk leginkább a középpontba helyezni és támogatni.
Ha már itt kiemeltünk néhány korcsoportot, akkor muszáj vagyok megkérdezni, hogy mi a helyzet a középkorosztállyal, ez az életközepén mondjuk a 35 és 50 év közöttiek, akiknek ugye valószínűleg nagyok a gyerekei, viszont a szüleik ott vannak. Valószínűleg mind a két részről, vagy két oldalról kell gondoskodni. Dolgoznak, adót fizetnek. Mi a helyzet velük? Rülük általában nem nagyon beszélünk.
Éppen ők vannak egyébként nagyrészt ezeknek a lehetőségeknek a középpontjában, tehát bár úgy tűnik, hogy amikor a kisgyermekesek vagy gyermekes családokról beszélünk, akkor az ugye a nagyon fiatal korosztályt jelenti, ez jellemzően nem feltétlenül így van, tehát itt azért leginkább már 40-esekről is beszélünk, tehát 30-as, 40-es éveikben járókról beszélünk, akik valóban, ahogy ön is említi, nem csak hogy a gyermekneveléssel járó napi szépségek mellett a napi terheket is nyögik, vagy élik meg, hanem sokszor kell az idősebb családtagjaikról is gondoskodniuk. Tehát ez ilyen értelemben alapvetően őket is támogatjuk azzal, hogyha azt mondjuk, hogy maradjon náluk minél nagyobb jövedelem, amit a munkájukkal szereznek, és azzal is, hogy igyekszünk az idősek, a társadalom idős tagjainak a ról való gondoskodást is folyamatosan javítani.
Beszélt a munkahelyekről, hogy látja, mennyiben tudja akár az Emberi Erőforrások Minisztérium, akár az önállamtitkársága a kormányzaton belül azt érvényesíteni, hiszen a munkahelyeken nagyon sok tárca van kapcsolatban az adó a Nemzetgazdasági Minisztériumtól a fejlesztési tárcai, tehát nagyon sokféle érintkezési pont van. Mennyire tudja ön vagy az önök tárcája ezeket a szempontokat érvényesíteni? Mennyire sikeresek ebben? Hogy látja?
Én nagyon nyitott füleket és ajtókat találok, bárhova fordulunk, és éppen az a szép és izgalmas ezen a területen, hogy ez, ahogy jól utal rá, ez nem egy ilyen zárvány, amiben akkor mi itt most a családpolitikával foglalkozunk, vagy akár az ifjúságügyel foglalkozunk, és tesszük ezt, mint ifjúságpolitika vagy családpolitika, és egyébként minden zajlik a maga módján, hanem ennek éppen mondhatom azt is, hogy a horizontális jellege, tehát minden ágazatot érintő jellege az, ami szép és izgalmas, hiszen akkor családbarát az ország, hogyha családbarát az ügyintézés mondjuk egy kormányhivatalban, akkor, hogyha családbarát módon gondolkodunk akár a munkavállalásról, de itt rögtön említhetem például a munkahelyvédelmi akciót, ami ugye például szól a fiataloknak, akik még a munkavállalásuk elején tartanak, szól a kisgyermeket nevelő édesanyáknak elsősorban, szól az időseknek is, akik épp a munkaerőpiacon az utolsó éveiket töltik már el. Tehát itt is tudjuk ezeket a szempontokat érvényesíteni, amelyek a családpolitikáinknak a fontos építőkövei.
Egyébként regionális összehasonlításban mennyire vagyunk családbarátok Magyarország? Nem tudom, hogy vannak ilyen számok, mutatók, viszonyítási pontok?
Nemzetközileg úgy látom, én úgy tapasztalom, amikor külföldön vagyok és a külföldi partnerekkel tárgyalok, hogy kifejezetten úgy tekintenek Magyarországra, mint amelyik ország családügyekben, a családtámogatások ügyeiben zászlóshajó élenjáró. Sokan a mi példáinkat is figyelik, szeretnék átültetni, követik. Egyébként mi is figyeljük a többi országnak a példáját, de az, hogy mi ennyire deklaráltan a családokat a középpontba helyezzük, és a családbarát kormányzást ennyire fontosnak tartjuk, ez megmondom őszintén, hogy igen ritka, főként itt Európában.
Egyébként számokat nem tudom, hogy kérdezhetek öntől számokat, nyilván kérdezni kérdezhetek, csak nem tudom, hogy tud-e mondani esetleg számokat, házasságkötés, gyermekvállalás, demográfiai kérdések megoldása ügyében, hogy mennyire vagyunk eredményesek. Mondjuk akár csak a visegrádi négyeket nézzük például, vagy mondjuk az Európai Unió tagjait.
Igen, egyfelől van egy az, hogyha a ráfordítások oldaláról nézem, ugye általában nem szeretek én se arról beszélni, hogy mennyi kiadással jár valami, hiszen itt nem az a lényeg, hogy a költségvetés számára ez mekkora kiadás, hanem hogy a másik oldalon mennyit tudunk ezzel adni. Mégis azt mondom, hogy a GDP arányos ráfordítás egy-egy területre az jól kifejezi azt, hogy mekkora az elköteleződés. Hogyha ezt nézzük például, akkor a családtámogatásoknál Európában, vagy hát így az OECD átlagot nézzük, akkor ott a GDP arányos ráfordítás az 2,4%, most ehelyett Magyarországon már 4,7%-os, tehát majdhogy nem a duplája az OECD átlagnak a magyarországi ráfordítás. Tehát egyfelől ez mutatja az elköteleződésünket, ami pedig az eredményeket illeti, ott a talán azt mondom, hogy a legfontosabb mutató ez az, amit teljes termékenységi arányszámnak neveznek. Ez nagyon-nagyon egyszerűen megfogalmazva annyit jelent, hogy átlagosan hány gyermek születik egy családban, ennél egy picit bonyolultabb, de ez fejezi ki gyakorlatilag a termékenységet, mert hogy ugye zárójelbe teszem hozzá, nekünk azzal is szembesülni kell, hogy folyamatosan csökken azon nőknek a száma, akik épp ebben a termékeny korban vannak. Hogyha ezt nézzük, akkor itt Európában tulajdonképpen nincs olyan ország, amelyik elérné a fenntartásához szükséges kettes számot. Ugye két gyerek kéne egy családonként ahhoz, hogy fennmaradjon a népesség. Ilyen ország tulajdonképpen nincs. Franciaország és Finnország az, amelyik az élen jár viszonylag. Az összes többi országban itt inkább 1,7 körül, vagy bőven az alatt van. Régiós szinten is jellemző az, hogy inkább a magyarországihoz hasonló, vagy a magyarországinál alacsonyabb ez a mutató, ami nálunk egyébként 1,44, de hozzáteszem, hogy 1,21-ről indultunk, tehát ott volt egy közel 20%-os emelkedés az utóbbi években.
Mi következik most? Várunk arra, hogy az eddigi intézkedéseknek nyilván lesz még tovább gyűrűző hatása, tehát nyilván ezek folyamatosan erősítik magukat, vagy lesznek további lépések?
Feltétlenül lesznek további lépések is. Amit én még nagyon fontosnak tartok, az éppen az, hogy hosszú távú kiszámítható intézkedéseket hozzunk. Hiszen, hogyha a családalapításról beszélünk, akkor itt egy életre szóló döntésről van szó, és bizony itt nagyon fontos az az üzenet, az az érzés, amikor valaki a gyermekvállaláson gondolkodik, hogy tudja azt, hogy ő hosszan számíthat arra például, hogy lesz 3 évig tartó gyers, amit azért a baloldali kormány egyszer elvett annak idején, de van. Magyarországon 3 évig otthon lehet maradni a gyermekkel, ez egy nagyon fontos vívmány, amihez ragaszkodunk. De hogy tudjon arra számítani, hogy lesz családi adókedvezmény, hogy ő tudja a fizetését a gyermek nevelésre fordítani, hogy számítson arra, hogy lesz otthonteremtési program, hogy lesz csók. Éppen ezért ezeket az intézkedéseket úgy vezettük be, úgy fogalmaztuk meg, úgy hirdettük meg, hogy mindig annyit tettünk, ameddig a takarónk ért, addig nyújtózkodtunk, tehát mindig éppen ezért is haladunk lépésről lépésre, akár a családi adókedvezménynek a két gyermekeseknél való duplájára emelésével is. Tehát mindent, hogyha belegondol a tankönyv, ingyenes tankönyvellátás is, évről évre bővítjük az ebben résztvevő gyermekeknek a körét, pont azért, hogy lépésenként ugyan, fenntartható módon, de kiszámíthatóan hosszú távra tudjunk minél többet adni a családoknak. Tehát terveink azok folyamatosan vannak, újabb és újabb javaslatokkal megyünk a kormány elé, és megvizsgálva azt, hogy bölcs döntést hozzunk a forrásoknak a felhasználásakor, hogy mi az, ami igazán jó helyre kerül, és igazán hatékony, ennek megfelelően használjuk ki a mozgásterünket anyagi értelemben is.
Nyilván a családalapításkor és mondjuk a gyermekvállaláskor az ember nem nagyon foglalkozik azzal, hogy akár a saját, akár majd a gyerekének a nyugdíja az mennyire biztosított, de mondjuk a nyugdíjrendszernek a fenntarthatósága mennyire családtámogatási kérdés?
A nyugdíjrendszer fenntarthatósága és fenntartása az mindannyiunk számára egy elemi kérdés, főleg egy ilyen öregedő társadalomban, mint ahogy Magyarországon élünk, bár ahogy miniszterelnök úrnak az évértékelő beszédében is elhangzott az, hogy öregedő a társadalom, vagy ez valaha egy fiatal társadalom lesz, az nagyrészt rajtunk múlik, tehát amit az egyén nem tud megtenni, hogy fiatalodjon, azt a társadalom egyébként meg tudja tenni, képes erre, hogy csak nagyon sok erőfeszítésbe kerül.
De a nyugdíjasok akkor is lesznek.
De nyugdíjasok lesznek, a nyugdíjasokat el kell tartanunk, el is akarjuk tartani. tartani. Magyarországon egy felosztó kirovó nyugdíjrendszer működik, ez annyit jelent, hogy az éppen aktuális járulékfizetők tartják el a mostani nyugdíjasokat, tehát az ő járulékaikból fizetjük ki a jelenlegi nyugdíjakat. Ahogy ez az arány változik, kevesebb vagy romlik mondjuk az eltartó és az eltartotti arány, akkor természetesen ez plusz kihívást jelent, vagy plusz terheket is jelent ilyen értelemben. Azért is alakítottuk át a nyugdíjrendszert az elmúlt években, és azért is szüntettük meg például azokat a korkedvezményes ellátásokat, amelyek, hát mondhatjuk azt, hogy minden különösebb megalapozottság nélkül jártak tömegeknek. Éppen azért vizsgáltuk felül a rokkantsági ellátásokat, hogy ezt a nyugdíjrendszert fenntarthatóvá tegyük. A jelenlegi magyarországi nyugdíjrendszer éppen ezért fenntartható, tehát jelenleg gyakorlatilag szuficites, tehát több a befizetés, mint amennyi a kifizetés, és ez még most így lesz. Folyamatosan figyelni kell, hogy ez hosszú távon hogyan alakul, de azt látjuk, hogy jelenleg a magyarországi nyugdíjrendszer stabil, szerencsére senki nem kell, hogy tartson attól, hogy valamilyen formában a nyugdíjának a fedezete az veszélybe kerül, vagy nem kapná ezt meg. Magyarországon jelenleg nem ez a helyzet. Ezt úgy sikerült átalakítanunk ezt a nyugdíjrendszert, hogy ezeket a feltételeket megteremtettük.
A felnőtt életnek van olyan része, ahogy ha most ezt végignézzük, mondjuk a gyermekvállalástól, a családalapítástól, a nyugdíjba vonulásig. Ön szerint van olyan pontja, ahol azért még van tennivaló? És ahol mindenképpen viszonylag gyorsan be kell avatkozni, hogy ez tényleg az egész családi életpálya, ha úgy tetszik, akkor fenntartható legyen?
Nem gondolom azt, hogy ne lenne olyan terület, ahol ne lenne tennivaló, ezt most sok nevel fogalmaztam meg, tehát pozitív ráfordítva azt gondolom, hogy igen, minden egyes területen van tennivaló, hogyha egyébként elindulunk a születéstől akár, akkor már ott azt gondolom, hogy sőt tovább menjünk, hogyha már a születés előtti időszakról beszélünk, akkor a gyermekvállalásra való felkészülés, a családi életre való nevelés, ami egyébként tananyagként megjelenik az iskolákban, és nagyon fontos megítélésem szerint, hogy beszéljünk arról, hogy mit is jelent a családi életre való felkészülés, mit is jelent családdá válni, mit is jelent szülővé válni. Tehát kezdve ezen a felkészülésen az, hogy Magyarországon mondjuk tudjunk még tovább lépni a terhesség megszakítások számának a csökkentésében, ami még mindig nagyon magas nemzetközi összehasonlításban, bár már az elmúlt időszakban több mint 23%-kal csökkent, ez nagyon jó, ezzel együtt még magas. A csecsemő halandóság soha nem volt ilyen alacsony, mint most, de milyen jó lenne, hogyha egyáltalán nem kellene a csecsemő halandósággal szembesülnünk. Kora gyermekkori intervenció, ezt mindenki tudja, akinek beteg gyermeke van, vagy akinek a környezetében van beteg gyermek, hogy milyen sokat jelent az, hogyha egy pici gyermek betegen születik, bármilyen fejlődési problémával születik, és fejlesztésre szorul, és megkapja, időben felismerik, időben kapja meg, szakavatott módon kapja meg, itt is van még teendőnk, ezen is dolgozunk jelenleg, ezen a kora gyermekkori intervenciós területen, és utána mehetek tovább a bölcsődei ellátással, amit most fejlesztünk, az óvodával, az általános iskolával, és mehetünk így tovább. Én azt hiszem, hogy minden életszakaszban, ha sikerült is előrelépnünk, mindig lesz olyan teendő, vagy lesz olyan terület, amin még tudunk fejleszteni.
Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család, ifjúság és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára az Arena ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.